Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy különleges témával jelentkezünk, egy ismerős, ismeretlen személlyel. Hát most nem árulom el még az elején, hogy miről is van szó, de kedves Szilágyi László munkatársamat kérdezem, Isten hozott.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hát tulajdonképpen akkor most elárulom, hogy ne legyen olyan fura a kérdés kör a hallgatóknak. Hát június 17-én szombaton úgymond diakónussá, nős diakónussá szentel Böcskei László nagyváradi megyés püspök. Ennek kapcsán szeretnék egy pár kérdést feltenni. Ilyenkor mindig izgul az ember, mindig különleges érzések kavarognak benne, de mi menjünk vissza egy picit a gyerekkorodra, beszélj nekem, hát ugye kanyargós életút a tied is, ahogy én ismerlek, és ezért merem így nyitásként is szóba hozni, mert már te is beszéltél erről többször is nyilvánosan is. Tehát hogyan foglalnád össze a mostani érzéseiddel, mostani gondolataiddal azt az útat, amely idáig elvezetett?
Hát éppenséggel volna mit meséljek. A szüleim korán elváltak, és anyukám nevelt fel engem egyedül. Ő hitt Istenben, és templomba vitt, és imádkozni tanított. Jártam hittanra is, meg minden, úgyhogy mondjam így, hogy vallásos nevelésben részesültem, és nagyon szerettem is egyébként a hittanórákat, nagyon élveztem a bibliai történeteket, a papbácsi is szeretett engem, és hát abból a hitből aztán, ahogy egy kicsit már nagyobbacska kezdtem lenni, a kommunista idők ateista tanításai úgy kezdtek egy kicsit megingatni. Hát ott azt tanították, hogy értelmes ember nem hisz ezekben a középkori babonákban és ilyen hülyeségekben, és most már a tudomány az a menő, és ez engem nagyon megingatott annak idején, és hálás vagyok annak a két szerzetes nővérnek, a szociális testvérnek, akik ott laktak a közelünkben, és hozzájuk mentem ezzel a kérdéssel, ami nagyon felkavart engem, és nagyon ügyesen tudtak segíteni, beszélgettek is velem, és egy olyan könyvet adtak, amit elolvasva úgy a helyére kerültek a dolgok, amikor rájöttem, ugyanis a teremtés és az evolúció, meg ezek a tudományos elméletek, hogy egyáltalán nem mondanak ellent egymásnak, és hogy mindez összeegyeztethető, tehát volt egy ilyen 6-7-es koromban egy ilyen hitbeli válságom. Aztán, mint nagyon sok más fiatal liceumi éveimben, nagyon próbáltam, hogy elfogadjanak engem, és befogadjanak a menő társaságokba, és akkor hát a menőséghez sok minden hozzá tartozott, és hát ezek közül sok mindentől a Jóisten megóvott, de onnan kezdődött egy ilyen másfajta életvitelem, egy ilyen tékozló fiús korszak, mikor a hitet soha nem hagytam el igazából, csak az, amit hittem, az nem igen volt összeegyeztethető azzal, ahogyan éltem. Tehát egy kicsit eltávolodott az életformám a hittől, és ezzel a ellentmondással szembesültem az egyetemista éveim alatt, egy ilyen lelki válságba kerültem, és kerestem Istent, kerestem önmagamat is, és hát rájöttem, hogy egyáltalán nem vagyok jó ember. Ha csak a 10 parancsot így átfutom, hát gyakorlatilag egy sincs, amit ne szegnék meg közüle, úgyhogy az önértékelésem, ami amúgy se volt túl erős, az eléggé padlóra került, és Isten ezekben az időszakokban mellém állt, és egy több ilyen Isten tapasztalat által és mélyen hívő embereken keresztül lassan visszavezetett saját magához, egy ilyen megtérési folyamaton mentem keresztül, és akkor még azt is megtapasztaltam, hogy amit addig lehetetlennek hittem, hogy ugye lehetséges lenne akár még cölibátusban is élni. és akkor nyilván egy ilyen Isten élmény után ez volt a benyomásom, hogy Istennek terve van velem, hív, akar valamit tőlem, és erre az ő hívására és a megmentő cselekedetére, közbelépésére másképp nem válaszolhatok, mint csak azt, hogy magamat teljesen neki szentelem, és akkor az én fejemben ez a papságnak felelt meg, én más életformát nem láttam, nem hallottam addig, és aztán egy hosszabb megkülönböztetési folyamat végén mégis arra a döntésre jutottam, hogy családot alapítok. És akkor azt vártam volna, hogy megnyugszok, hát persze, hogy a családi élet szépségeit azt megtapasztaltam, és ma is nagyon örülök, 28 éve élünk boldog házasságban, a feleségemmel 3 felnőtt fiunk van, de egyetlen egy pillanatra sem múlt el ez a hívás, ez a sürgetés a lelkemben, hogy építsem az Isten országát, hogy az evangéliumot hirdessem. Azt, amit megtapasztaltam, és én megismertem, azt mondjam el másoknak is, mert ami nekem annyit segített, az biztos, hogy másoknak is jó. Ez a nyugtalanság ott van ma is bennem. És aztán lassan, ahogy a teológiát is végeztem, utána a megtérésem után, és akkor hallottam erről, hogy van ilyen, hogy nős diakonátus.
Maradjunk még meg egy picit akkor annál, hogy ugye úgy fogalmaztál, hogy Isten téged úgymond kiemelt egy életútból, ugye ez sokaknál nem történik meg, de nálad ez megtörtént. Tulajdonképpen akkor a megtérésedről beszélj egy picit.
Hát ez egy komplex dolog volt. Mondom, hogy egy ilyen válságban kerültem, az önértékelésem is teljesen padlóra került. Az mindig gyenge volt egész gyerekkoromban, mert apa nélkül nőttem fel, nem volt példakép, férfi példa előttem, az apám részéről se identitást, se megerősítést, bátorítást nem kaptam. Nem vádolom őt, ő teljesen apa nélkül nőtt fel, ő nem is ismerte a saját apját, tehát ami nem volt neki, azt nem adhatta át. És tehát ő nem hibás ezért, hála Istennek ma már nagyon jó kapcsolatom van vele. Felnőtt koromban visszatért az életembe, de az ő hiánya nagyon megviselte a lelkemet, és mondom, ez a hitbeli válság még egy lapáttal tett az önértékelési problémáimra, és elveszett voltam lelkileg. És ebben az időszakban úgy tapasztaltam többször így, hogy Isten átölel, egészen közel jön, a szeretete átjárja
ekkor
az egész lényemet.
Ekkor mennyi idős
Egyetemista voltam. Temesváron jártam egyetemre, és ott keveredtem, mondjam így, olyan emberek közelébe, akiknek szokatlanul mély volt a hitük, akiknek élő kapcsolatuk volt Istennel, akik Istennel éltek, mert vallásos embereket láttam én gyerekkoromban is, ilyen volt a családom is, az egyházközségem is, de nagyon emberiek van, nagyon világiasak voltak, azzal együtt, hogy fontos volt nekik az imádság, az egyház és a templomba járás. Nem láttam azt az életüket átformáló, újjáteremtő erőt az életükben, és ez vonzott engem, és emiatt elkezdtem rossz felé keresgélni, ilyen okkult praktikákat, és ilyen távol-keleti vallásokat és ilyen ezotérikus dolgokat keresgéltem, azokban elég komolyan előre haladtam, nagyon komoly eredményeket is értem el, míg aztán Isten oda is közbelépett, tehát 2 megtérésem volt gyakorlatilag. Az egyik, hogy Isten nélküli életből Istenhez, de amit kezdetben aztán összekevertem ezzel a ilyen okkult praktikák gyakorlásával és ilyen más vallásokkal. Tehát egy ilyen kevert hitem volt, ami, mondom, Isten megmentett abból is, és megszabadított onnan, és aztán egy letisztulási időszak után egy nagy-nagy kerülővel visszajutottam végül is a katolikus egyházba, ahol tényleg megtaláltam a magam helyét, az értelmét, és azt az Istent, akinek tényleg van ereje, akit lehet tapasztalni, akivel minden nap lehet élni, és akiért tényleg érdemes élni.
Sok ember számol be hasonló élményről, azaz, hogy vannak ilyen katartikus pillanatai, és kell is legyen az embernek ilyen, de hát, hogy sokan elkezdenek alkudozni Istennel, és Isten belemegy az alkuba. Miért engedte meg neked, hogy te alkudozzál vele? Hogy érzed?
Hát nem is tudom, hogy alkudoztam-e vele, nem is tudom, mire érted ezt, hogy...
Tehát tulajdonképpen volt egy istenkeresése, átment okkultizmus, meg mindenféle más egyébbe. Mégis volt egy másik megtérésed, visszatértél az Istenhez, és akkor, hogy hát ez végül is egy alkú, mert Isten hívott meg téged arra, hogy most a nős, diakonus rendbe belépjél. De tulajdonképpen Isten részéről ez egy nagy alázat, mint ahogy ugye, mint ahogyan a kis Jézus ott fekszik a jászolban, mint Isten ember, az egy alázat, kiszolgáltatva az embereknek. Most te leszel kiszolgáltatva Istennek. Igen, ez egy alkú.
Ahogy én ezt így elmondom, meg még alig mondtam bármit is ebből az egészből, egy nagyon kacskaringós életút, és mégis ahogy így visszanézek, tiszta egyenesen vezet ide. Tehát ennek valószínűleg így kellett lennie, és ha még egyszer újra kezdeném, biztos, hogy nem erre jönnék, de ennek így kellett lennie, mert mindennek megvan az értelme.
Akkor felteszem másképpen a kérdést, hogy sokan térnek meg, de kevesekből lesznek nős diakonusok.
Igen, hát nem vagyok biztos benne, sőt, biztos vagyok abban, hogy nem mindenki kell nős diakonus legyen. Ugyanakkor én kezdettől fogva érzem az elhívást arra, hogy beszéljek másoknak a hitről, hogy tanúságot tegyek Istenről, hogy és őket segítsem az Istennel való találkozásban, nem csak a beszédem, nem csak az ige hirdetésem a szavaim által, hanem valamilyen más, ilyen misztikus módon is. És hát erre persze ott vannak a szentségek, és ezeknek a kiszolgáltatása, vagy az embereknek ne, az ige hirdetéssel és imával és más módon is az Istenhez való vezetése, ez mindig is vonzott engem. Nősdiakonátusra már régóta gondolok, ami Magyarországon és Nyugat-Európában, illetve Amerikában már nagyon el van terjedve, de Romániában mi leszünk az elsők, tehát itt gondolhattam volna én rajta, de amíg az egyház gondolata és az enyém nem találkozott, addig ez csak ábrándozás volt.
Igen, azelőtt voltál akolítós. Milyen változást hozott az életedben az, hogy akolítós lettél?
Hát csodálatos, 19 évnél többet voltam akolitus, annak is a kezdete már pár évvel azelőtt felmerült. Hát kiszolgáltatni Krisztus szent testét az embereknek csodálatos, tehát Isten jelenlétét érezni, tapasztalni, az élő Krisztust kézbe venni és odaadni, az emberekkel összehozni. Ez ilyen, mint egy randi szervező szolgálat, ugye összehozni az élő Istennel az embereket, ez egy nagyon-nagyon szent dolog, és az ember úgy mindig érzi a saját méltatlanságát, és ennek a magasztosságát is. Ezt minden áldoztatáskor megtapasztalom.
Előfordulhat, mondtad az előbb egy kijelentésedben, hogy fiatalon nem mertél igent mondani a papi hivatásra, és akkor most, hogy ez engedélyezve van, hogy nős diakonus legyél, ez pótolja?
Nem féltem kimondani, én komolyan gondolkoztam a papságon, és mint mondom, megtapasztaltam azt is, amit addig lehetetlennek hittem, hogy lehetséges cölibátusban élni, úgyhogy az ember ne is bolonduljon bele, szóval ezt Isten megtapasztaltatta velem, és tényleg a házasságra tisztaságban készültünk fel a feleségemmel, és tehát ezt hiszem, hogy akit Isten erre hív, annak megadja ezt az erőt is. Nem mondom, hogy könnyű, de lehetséges Isten segítségével. Tehát én nem futamodtam meg a papságtól, hanem Isten arra vezetett sokféle módon. Volt például egy valakinek a tanácsára egy 40 napos imát kezdtem el, azért, hogy megkülönböztessem, hogy Isten merre hív. Ezt a mostani feleségem is végezte tőlem függetlenül, és ekközben minden nap voltam szentmisén, szent áldozáshoz járultam, és egy nap már úgy néztem, hogy hát már igencsak a vége felé kéne járjak, és akkor néztem, mi volt a dátum, amikor elkezdtem, és hogy kiszámoltam, ma van a 40. nap. És nézem az órát, hát mindjárt 7 óra van, rohanjak a templomban, 7-től volt a szentmis, egy ilyen nyári este volt, rohanok a templomban, és máskor mindig elolvastam az olvasmányt előre, mert minisztráltam, és olvastam az olvasmányt, akkor ott mondjam, így élőbe olvastam a hívek előtt először azt az olvasmányt, azt hittem, kiesik a könyv a kezemből, mert kinyitottam, és mondom, olvasmány a bölcsesség könyvéből, a jó feleség Isten ajándéka, így kezdődik. Az én 40. napom a, hát mondom, ez hihetetlen. De ugye az izgalmamat, meg a meglepettségemet úgy kellett leplezzem, mert ott voltunk a szentmise közepén. Aztán mise után elővettem azt az olvasmányos könyvet, és átlapoztam elejétől a végéig, és kiderült, hogy 2 évente egyszer van az az olvasmány. Tehát nem egy gyakori valami, sőt, nem is hallottam se azelőtt, se azóta nem sűrűn hallottam ezt az olvasmányt, és nem is a bölcsességkönyv, a Sirák fia könyv, azt hiszem, de mindegy. A lényeg az, hogy nagyon talált süllyedt pont az én 40. napomra, de egy kicsit a babonaság lett volna, ha erre alapozom a döntésemet, de természetesen nem ez volt a végső döntésnek az érzése. Elmentünk egy Szent Ignáci lelki gyakorlatra is a mostani feleségemmel együtt, ahol teljes csendben voltunk napokig, és ott is ezt a vezetést kaptam. Arra vágytam, hogyha én este hazamegyek, akkor engem otthon várjon valaki, egy szerető család. Nem a papságtól, vagy a cölibátustól féltem, vagy nem attól visszakoztam, hanem családalapításra vágytam. Ez egy nagyon mély vágy volt a szívemben, és Isten így vezetett, hogy ezért a családalapítás mellett döntsek. Ugyanakkor nem múlt el a hivatás arra, hogy hirdessem az igét, és építsem Isten országát, és akkor így állt össze a fejemben ez a nős diakonátus dolog.
Igen, közben ugye egy bizonyos közösségben találtad meg igazán a helyedet, egy karizmatikus közösségben. Ez hogyan alakult?
Igen, hát 26 és fél éves most ez a közösség. Én 8 hónap után kerültem be a megalapítás után. Már a teológián a barátommal, testvéremmel, akivel együtt szentelnek most, és pattársak voltunk a teológián, mikor a lelkiségi mozgalmakról volt szó, hogy mindegyiket úgy tanulmányoztuk, és néztük, és ez is milyen szép, mindegyikbe beleszerettünk, mikor a jezsuitákról volt szó, jezsuiták akartunk lenni, mikor ferencesekről, akkor ferences akartunk lenni, és aztán, mikor megemlítették a karizmatikus megújulást, akkor azt mondtuk, hogy fú, mégiscsak ez a tuti. Csak milyen kár, hogy az nálunk ilyen nincs is. És aztán nem sokkal később én rátaláltam Magyarországon, és nagy örömmel hazajöttem, hogy na van ilyen, és akár itt elindíthatnánk egy közösséget erre. Kedves Tibi barátom meg megjegyezte, hogy már van. Igaz, hogy 3-4-en voltak, akik néhány hónapja ezt elkezdték, és akkor meghívtak minket, és hát én elmentem, hogy megnézzem. Azt hittem, hogy csak egyszer fogok elmenni megnézni, hát azóta is nézem, és már 10-valahány éve vezetem azt a közösséget. Valóban az otthonom lett, és a családom. Sokkal közelebb állnak azok az emberek hozzám, akikkel amúgy nem biztos, hogy barátkoznék, de Isten összehozott minket, mint az ő családját, és sokkal közelebb állnak hozzám, mint sok vérszerinti családtagom, akik nem ezen az úton járnak, vagy akik nem értik ezt a dolgot. Nagyon sokat tanultam kurzusokon, képzéseken, és nagyon sokfajta kreatív és mély módszert tanultam meg a hit továbbadására, és ezt gyakoroltam is felnőttek között, gyerekek, fiatalok körében is, képzésekbe is. Én magam is jártam, és továbbadtam is kurzusokat, képzéseket, és nagy örömmel találtam abban, hogy építem Isten országát. Nagyon sok ember életében láttam Isten cselekedni, és hogy ehhez egy kicsit én is hozzájárulhattam, ez nagyon nagy öröm.
Nagyon keveset beszéltél a családról.
A
családodról.
Igen, van nekem egy szűk családom, és egy nagyobb családom is, igen. Bár a Mária Rádió is család, a közösségem is család, az egyház is család, igen. A szűk családomra is természetesen rendkívül büszke vagyok, 3 felnőtt fiam van, szép szál legények, és nagyon szeretem őket. A feleségem egy szent. Nem azért mondom, mert már szenté kell avatni, hanem azért, mert hogy engem elviselt ennyi idő alatt, akkor már tényleg ezért már külön minimum béke Nobel-díjat kéne kapjon. És hűségesen kitart mellettem, és elvisel, pedig én sem vagyok egy könnyű eset, annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy Isten kiválasztott, és az ő embere vagyok, de még nagyon sok minden ebben kell formálódjak, még messze állok attól, hogy Istennek tetsző legyen az életem minden területén, és ezért sok türelem kell hozzám még. Úgyhogy a családomért is nagyon hálás vagyok Istennek, büszke vagyok rá, a legnagyobbik fiam már megnősült, és olyan párt talált magának, akivel együtt tényleg ezen a Istennek való elkötelezett szolgálat útján indultak el együtt, tisztaságban készültek a házasságra, egy nagyon szép nászmise keretében történt meg a házasságkötésük, és hát erre is nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez megadatott, és várom, hogy Isten cselekszik a továbbiakban és a családom életében.
Ugye a nős diakonátusi szolgálathoz feltétlen szükség van a feleség hozzájárulásához is. Mennyire volt egyértelmű nálatok a házastársadnak, a feleségednek az igénye?
Teljes mértékben egyértelmű volt, ez fel sem merült ez a kérdés, hiszen ő mindig mellettem állt. Hát mindig mindenben mellettem állt, és mindenben támogatott. Ez nem azt jelenti, hogy ő neki nincsen saját egyénisége vagy elgondolása, mert nagyon is egy értelmes nő egyébként, és mérnök, és nagyon is olyan valaki, aki meggondol mindent, és van saját véleménye. De valószínű, hogy ezért is vagyunk egymáshoz illők, mert nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Persze, hogy vannak dolgok, amiben nem értünk egyet, de az élet fontos dolgaiban mindig megvolt az a teljes egység, úgyhogy bármilyen Isten szolgálatról volt szó, amire Isten engem hívott, ő maximálisan mellettem állt eddig is, és fel sem merült a kérdés. Most is teljes vászélességgel áll mellettem, és örömmel mondja ki az igent ebben a tekintetben, és hát ez egy külön ajándék. Tényleg beteljesedett, amit a Szentírásból olvastam, a jó feleség Isten ajándéka.
Igen, hát lassan majd lesz egy nagy életváltozás benned, ezt garantálom, amikor a szentelés által egy új élet kezdődik benned lelkileg, és én úgy érzem, így most rád nézve, de majd utána is el fogunk egy picit beszélgetni a szentelésed után, röviden, nem ilyen hosszan. Igen, természetesen, hogy egy... sok emberben ott mocorog az a vágy, hogy tudjon tenni az egyházért, Istenért valami többet, de mégsem merik felvállalni. Most itt lesz ez a lehetőség, most már ezentúl a Váradi Egyházmegyében. De ahhoz, hogy valaki ezt úgy el tudja dönteni, hogy én most nősdiakonus akarok lenni, mit kellett te igazából ahhoz tegyél lelkileg?
Hát, ez nagyon nehéz kérdés. Én nem hiszem, hogy ezt el kell döntse valaki, hogy nősdiakónus leszek. A vágy ott lehet az emberben, de ha az egyház, a püspök, megyés püspök által erre nem bólint rá, akkor én hiába találok ki akármit, vagy hiába döntök el bármit, mert a hivatás az egyházban mindig így működik, hogy Isten hívását, amit az ember szubjektív módon átél, az egyház, a megyés püspök által rá kell bólintson, és ő is igent kell mondjon erre. Én azt mondom, hogy Isten hívását mindenképpen el kell fogadni. Ha magunkat nagyon gyengének, kicsinek, a feladatot pedig minket messze meghaladónak látjuk is sokszor, legyen szó bármilyen hivatásról. Én azt mondom, hogy el kell fogadni, mert Isten képes olyan erőt, olyan lehetőséget, olyan segítséget adni, hogy a hivatást meg tudjuk élni. Itt most konkrétan a mi esetünkben eleve egy 2 éves olyan képzésre küldtek minket Magyarországra, amiért nagyon hálás vagyok, külön azért, hogy a képzést tartó tanáraink, formálóink nagy része nős diakónus volt. Tehát az életükkel és a tapasztalatukkal is tanítottak minket, nem csak az elméleti oktatással, tehát példákat is láttunk magunk elé élve. Ezért nagyon hálás vagyok, de eleve oda fel nem vettek például senkit, csak aki a teológiát már elvégezte, vagy legalább elkezdte és befejezi, mire ez a képzés is véget ér. Azon kívül több más szigorú feltétel is van. Legalább a betöltött 35. év, amiből maximum egyet engedhet el a püspök. Legalább 5 év házasság, szép házas élet. Azon kívül vállalni kell nekem például, hogyha nehogy Isten megözvegyülnék, akkor nem nősülök újból. És tehát komoly, komoly feltételek vannak, amiknek mind össze kell jönnie, úgyhogy ez nem ilyen egyszerű dolog, de én bízom benne, hogy a Jóisten segíteni fog, és nem csak engem, hanem mást is. Akit Isten erre hív, akkor az utat is majd egyengetni fogja.
Hogy érzed, mi által leszel, szóval miben leszel több majd a szentelés után?
Hát én nagyon bízom, hogy Isten még nagyobb erőt ad a Szentlélek által ezzel a...
Erről beszéltem hozzáadóbb, hogy teljesen meg fogsz változni lelkileg.
Ezt már sokan mondták, ezt a teljes változást, de fogalmam sincs arról, hogy miről persze beszélnek, de te, aki már átmentél ezen a szentségen, te biztos, hogy érted. Így, de én meg alig várom, hogy megtapasztaljam. Kicsit izgulok is, meg fúgy.
Tehát a lényeg az, hogy nem azonnal áll be ez a változás, de van, akinél igen, van, akinél csak fokozatosan, attól függ. Igen. Hát akkor most menjünk egy picit még mélyebbre. Milyen szentséget szolgáltatott ki a nős diakónus? Most már akkor oktassuk ki a hallgatóinkat is, mert biztos kíváncsiak arra, hogy miben is áll a te szolgálatod.
Hú, nagyon nagy dolog. Alig várom például, hogy felolvassam vasárnap az evangéliumot a Szent Mise keretében. Például ez egy diakónusi feladat. Vagy alig várom, hogyha persze erre külön megkérnek, akkor a mise keretében az evangélium elhangzása után a prédikációt is mondhatja a diakónus. Ezt is nagyon izgatottan várom, hogy erre lehetőséget kapjak majd.
Én biztosítom itt neked a lehetőséget a rádióban.
Köszönöm erre szépen külön, a bizalmat előre
műsort,
is.
Külön egy műsort találtam ki erre, amit még nem tudsz, de akkor most bejelentem.
Igen. Na, ezen kívül a keresztség szentségét szolgáltathatja ki a diakónus. Az egyház hivatalos képviselője és tanújaként jelen lehet a házasság kiszolgáltatásánál, amit ugye a felek szolgáltatnak ki egymásnak, ezt így fogalmazza a teológia, tehát a házasság szentségét nem valaki szolgáltatja ki annak a két összeházasulandónak, hanem ők egymásnak, de lehet az egyház hivatalos képviselője, tanúja és az áldás közvetítője, egy diakónus is. Ezen kívül az áldoztatás az ugye eddig is megvolt, de az akolitus, az oltári szentség rendkívüli kiszolgáltatója, ez azt jelenti, hogy szükséghelyzetben a diakónus viszont a rendes kiszolgáltatója az oltári szentségnek. Különösen nagyon várom például azt, hogy szentségimádást, hát eddig is tartottam, vezettem, egy akolitus is előveheti az oltári szentséget, kiteheti imádásra, vezethet szentségimádást, de áldást nem adhat a végén oltári szentséggel, meg amúgy se adhat semmiféle áldást. Egy akolitus azt sem mondhatja, hogy az Úr legyen veletek, hát a diakónus az mondhatja, hogy az Úr legyen veletek, és adhatja az áldást úgy kézzel is, és adhatja az áldást oltári szentséggel is a szentségimádás végén. Ezeket is nagy izgalommal, és alig várom. Házat szentelhet, vagy megállthat járművet, vagy bármilyen más tárgyat.
Tehát a szentelmények, igen.
A szentelmények.
A temetés.
A temetés, igen. Ezt külön izgalommal várom. Nem azért, mintha nagyon szeretnék a halál vagy a temető közelébe kerülni, nem egy ilyen furcsa vonzódás, ez, mert nem vonzódom egyáltalán ehhez. Viszont a megtört szívű gyászoló emberek mellett állni, az evangélium örömhírét hirdetni, még akkor is ott a halál megtapasztalása mellett is. Ez egy nagyon fontos dolog, és úgy gondolom, hogy például egy ilyen extrém helyzetben sok olyan embert is elérhetünk, ha ez nem egy kifejezetten evangelizációs cselekmény, akkor is egy-egy elejtett szóval, mondattal meg lehet célozni azokat is, akik egy ilyen alkalomra eljönnek, de amúgy nem sűrűn járnak templomba. Tehát ezt külön kihívásnak és lehetőségnek látom előre is.
Igen, akkor én úgy fogalmaznék, hogy mit nem tehet egy nős diakónus.
Hát három dolgot, tehát két dologra nem kap felhatalmazást, a bűnök megbocsátására, tehát ezért nem gyóntathat és nem szolgáltathatja ki a betegek szentségét, mert abban is benne van a bűnök megbocsátása. A másik dolog az áldozat bemutatása, tehát a kenyér és a bor átváltoztatására sem kap felhatalmazást a diakónus, csak a pap. és természetesen a bérmálás szentségét sem szolgáltathatja ki, mert azt is rendesen a püspök vagy az általa megbízott pap, tehát ezeket nem. Tehát a bérmálás, a szentmise bemutatása, a gyóntatás, betegek kenete, ezeket csak pap szolgáltathatja ki, a diakónus nem. Úgy mondhatnánk, hogy ezeken kívül végül is a többit gyakorlatilag igen. Szükség esetén természetesen, tehát nem saját kezdeményezésből, hiszen egy diakónus nem keresztelhet, vagy nem eskedhet csak úgy néve a saját fejétől, hiszen ha oda rendelik egy plébániára, akkor nyilván ott a plébános az, aki a döntéseket meghozza, és akinek a kezében vannak ezek a döntések, de a plébános megbízást adhat arra, hogy egy diakónus végezzen ilyesmit.
A paphiányt általában mindig negatív oldalról közelítjük meg, és vajon ez a hiány adhat-e lehetőséget a megújulásra azáltal, hogy akár itt a magyar nyelvű egyházmegyékben most már elfogadják azt, hogy nős diakónusok is legyenek. Itt arra gondolok, hogy itt most már egyre több szerepet kell adni a híveknek, és főleg az akolitusoknak, meg a diakónusoknak, nős diakónusoknak.
Egy kettősség van bennem ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy egy kicsit úgy el szeretném utasítani azt a fajta megközelítést, hogy a nős diakónusok pappótlékok, és csak a paphiány miatt van szükség diakónusra, hiszen diakónusok ott voltak az egyház életében évszázadokon keresztül, és soha nem voltak pappótlékok, hanem az egyházi rendszentségét így tanítjuk a hittanórán, hogy három fokozata van, tehát van diakónus, van pap és van püspök. És a hittanos gyerek, ha megkérdezi, hol a diakónus, akkor nem tudjuk megmutatni. Nincs egy szál se. Van néha egy évig, és aztán pap lesz belőle. Tehát meg kell tudni mutatni, hogyha tényleg ezt tanítjuk, hogy van diakónus, akkor kell legyen diakónus is. És persze, hogy a paphiány egy más dimenziót vagy helyzetet teremt, ahol talán még fontosabb a nős diakónus szerepe, de akkor sem elsősorban csak pappótlék. A másik dolog az, hogy a világi híveknek valóban nagyon fontos szerepe lesz. Az ős keresztények idejében is minden keresztény a maga élethelyzetében tanúságot tett és beszélt a hitéről másoknak, és szolgálatot vállalt az egyházban. Nem a misézést nyilván, vagy nem feltétlenül egy plébániai közösség vezetését, ami inkább a papoknak van fenntartva, de én azt hiszem, hogy a paphiányos helyzet egyre inkább azt arra buzdítja a világi híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be a világiak életébe, és erre egy nősdiakónusnak, aki végül is félúton van a világiak és a papság között, és családos életet él, munkahely és több mindent mellett a szabad idejében önkéntesen végzi a szolgálatát, egy híd, egy összekötő kell legyen arra, hogy a világiakat motiválja, aktiválja és segítse őket abban, hogy egyre jobban az életállapotuknak megfelelően bekapcsolódjanak az egyház küldetésébe.
Hát tulajdonképpen akkor most egy hatalmas nagy feladat is áll előtted, mert ugye nem a paphiány az igazi probléma, nem is az, hogy hitéletünk nem elég vonzó, mint papoknak, viszont nős diakónusnak is ugyanez a feladata, hogy a hitélete legyen vonzó, hogy hát egyre többen fognak hozzátok majd kapcsolódni, hiszen most áttörtetek ti egy hatalmas nagy falat.
Hát ez egy hatalmas felelősség, hogyha az én hitéletem kell vonzó legyen, akkor már vakarom is a fejemet, hogy hát ez nem könnyű feladat. De ez minden megkeresztelt emberre vonatkozik, csak most már persze minden szem rám szegeződik, mint ahogy Jézusra a názareti zsinagógában. Hát ugye ez az ácsfia, hát én is ott vagyok a szomszédni, akik régebben is ismernek engem, akkor más szemmel fognak ezután nézni rám, és nagyobb a felelősség. Úgyhogy ezt olyan Szent Isten félelemmel hordozom a lelkemben, és megpróbálom, hogy ehhez méltóan éljek Isten segítségével.
Ha meg kellene álmodnod a jövő egyházát, milyennek képzelnéd el?
Én olyannak képzelném el, mint egy közösséget, egy ilyen kis közösséget, amilyen a mi karizmatikus közösségünk is, hogy ahol minden egyes megkeresztelt ember elkötelezett és feladatot vállal. Tehát, hogy ne legyen ez, hogy a pap és esetleg még egy-két ember aktív és a többiek nézők, hanem ne közönség, hanem közösség legyen az egyház. Egy ilyen élő, pezsgő közösséget képzelek el minden egyházközségben, ahol minden világi kiveszi a maga szerepét, és beáll az egyház építésébe, nem pedig a paptól vár majd mindent. Én egy ilyen egyházról álmodok, és ami tőlem telik, mindent meg fog tenni azért, hogy ez megvalósuljon.
És még akkor egy utolsó kérés. Eddig imádkoztak értünk, munkatársakért a kedves hallgatók, és mivel már régóta tudják, hogy te mire készülsz, biztos vagyok benne, hogy érted is külön imádkoztak, és imádkoznak. Mit üzensz a számukra, és remélem, hogy következőkor már egy áldást is tudsz nekik adni?
Én is nagy izgalommal várom, nagyon hálás vagyok azokért, akik imádkoztak, imádkoznak értem. Én is oda viszem az Úr elé a szívemben ezt a családomat is, hiszen a Mária Rádió egy család, ezt sokszor mondom, és mostanában többször meg is tapasztaltam, hogy nem csak én mondom, és én buzdítom erre az embereket, hogy családként tekintsünk egymásra, hanem meg is tapasztaltam ezt, és alig várom majd az ilyen önkéntes találkozókat, vagy ilyen rádiós összejöveteleket, ahol már nem csak beszélhetek, vagy imát vezethetek, hanem a végén a Jóisten áldását is közvetíthetem. Ezt nagy izgalommal várom, és bízom benne, hogy a kezemből el is fogadják majd az áldást a kedves hallgatók és önkéntesek. Már ez biztos szokatlan, hogy egy olyan ember áldja meg őket, vagy osztja az Isten áldását, aki nős ember, aki családos, akinek munkahelye van. Tehát nem vagyunk ehhez szokva, hogy ilyen papos dolgokat csináljon családos ember, de bízom benne, hogy el fognak majd fogadni ebben a minőségemben.
Nem lesz más választásuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt a beszélgetést, és akkor majd a szentelés után még egyszer várlak vissza. Kedves hallgatók, Szilágyi Lászlóval való beszélgetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!